kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghaladta a 3000-et a CSOK Plusz igénylések száma, mondta el a családokért felelős államtitkár az Index portálnak adott interjújában. Hornung Ágnes kifejtette, a befogadott kérelmek összege 83 milliárd forint, a családok átlagosan 26 millió forint hitelt igényelnek. Hozzátette, az igénylők kétharmada gyermektelen, ők a támogatásnak is köszönhetően vállalnak gyermeket. A CSOK Plusz igénylésének felfutása dinamikusabb, mint az eredeti CSOK bevezetésekor volt tapasztalható. Emlékeztetett a baloldal devizahitel korszakára, amikor elvettek minden otthonteremtési támogatást a családoktól, és a kockázatos devizahitelekkel csak nem 1 millió családot tettek tönkre, fogalmazott. Az idejévre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta el a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os növekedési pályára állhat. Hangsúlyozta, az államadóság csökkentése is napirenden van, ez a konvergencia program szerint a tavalyi 73,5-ről 2026-ra 70% alá csökkenhet. Az államadóság folyamatos csökkentése 2026 után sem változik, Magyarország el fogja érni a 60%-os arányt. A kormány elkötelezett a költségvetési hiány csökkentése mellett, idén 4,5, jövőre 3,7, majd 2026-ra 2,9% lesz a várakozások szerint, fejtette ki. Az egészségügy ellenőrzését a betegközpontú ellátás hatékonyabbá tétele érdekében szakszerűségi és hatékonysági célok alapján végzik, mondta az egészségügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Takács Péter kifejtette, áttekintik az állami fenntartású intézményeknél és szolgáltatóknál a betegjogok biztosítását, a betegvárakozást és a várólisták kialakulásának okait, valamint az állam által biztosított anyagi források hatékony felhasználását is vizsgálják. Az ellenőrzések során a betegellátást soha semmilyen körülmények között nem zavarhatják meg az ellenőrök. Borsodban Nagybarca, Sajóivánka, Vadna szomszédságában is megkezdődtek a szivattyús energiatározó létesítésének lehetőségét vizsgáló kutatófúrások, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Az időjárásfüggő megújulók természetes teljesítmény ingadozásának kiegyensúlyozására számos országban alkalmaznak ilyeneket, amelyek élettartama hosszú, működési költségeik alacsonyak, üzemeltetésük semmiféle káros anyag kibocsátással nem jár. A szakemberek több hete dolgoznak a Heves vármegyei Markasz térségében is. Magyarország versenyképességét erősítik a Neumann János program pályázatai, amelyek teljes keretösszege 340 milliárd forint, ismertette az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Hankó Balázs szavai szerint a program 3 kutatási irányt határoz meg, melyekben Magyarországnak jó lehetőségei vannak a fejlődésre, ezek az egészséges élet, a digitalizáció és a zöld átállás. Februárban a kivitel volumene 3,4%-kal haladta meg, a behozatalé 4,7%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, közölte második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az aktívum 1 milliárd 700 millió euró volt, az egyenleg 1 milliárd 200 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Kezdődhet a Pázmány Campus beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és kerületi fejlesztési terveket, közölte Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról. Már az anyukák elküldték gyermekeiket Srebrenicából, a biztonságukért aggódnak, magyarázta Munira Subasics, bosnyák külügyminiszter a Die Welt német újságnak, amelyről idehaza az Index tudósított. Az ok, hogy német kezdeményezésre az ENSZ közgyűlése megerősítheti a genocídium tényét, a Szerb Köztársaság pedig ebben az esetben kiléphet az államszövetségből, és ebből újabb konfliktus eszkalálódhat. A Nemzetközi Bíróság már évtizedekkel ezelőtt népirtásnak minősítette a 8000 férfi és fiú lemészárlását. Milorad Dodik, a boszniai szerbek vezetője, aki a cikk szerint az orosz elnök támogatását élvezi, az utóbbi időben még hevesebben tagadja a népirtás tényét, a hozzá kapcsolódó adatokat pedig hazugságnak és manipulációnak nevezi, Belgrád pedig támogatja a boszniai szerbeket. Kína Kuangtung tartományának egy hegyvidéki autópályáján útomlás történt, ami miatt 36 ember meghalt, további 30-an megsérültek. Több tucat autó zuhant le a beomlott részeken, a katasztrófát a heves esőzések idézték elő. Végül az időjárásról, a napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néha hirtelen nagyobb mennyiségű eső is lezúdulhat. Élénk szél fúj sokfelé, a csúcsomérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Olha passo de bato que ela sabe dar. Olha tom e os quadrados que ela sabe dar. Olha só o remelejo que ela sabe dar. Isso aqui é é um pouquinho de brasileira. Deste Brasil que canta é feliz, feliz, feliz. Isso aqui é um pouquinho de Brasília. Deste Brasil que canta é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem bem de fumaça. Olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar. Olha a tom dos quadrilhos que ela sabe dar. Olha a passo de bato que ela sabe dar. Olha as orras melejo que ela sabe dar. Olha a gente nas cadeiras que ela sabe dar. Olha a passo de bato que ela sabe dar. Olha a tom dos quadrilhos que ela sabe dar. Olha as orras melejo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar. Olha a sandália de vim pro samba samba. Morena boa que me faz penar. Olha a sandália de vem pro samba, samba. Nas cadeiras luzca la sabida, olha paso de pato que cala sabida, olha tondo quando luzca la sabida, olha só o remelejo que ela sabida, olha jeito nas cadeiras que ela sabida, olha passo de pato que cala sabida, olha tondo quando luzca la sabida, olha só o remelejo que ela sabida, jeito nas cadeiras, jeito nas cadeiras.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Magyar Költészet napját április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden évben könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra előtt. Dr. Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történésszel folytatjuk a március 15-én a Kerengőben elhangzott beszélgetésünket, ezúttal Szendrei Júlia irodalmi pályáját mutatjuk be.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
A mai beszélgetésünket kezdjük talán azzal, hogy miben látja Emese a legnagyobb jelentőségét Szendrei Júlia írásainak, verseinek.
Sokrétűségükben látom a jelentőségüket, ugyanis nagyon nehéz lenne őket bekategorizálni egyetlen stílusirányzathoz, vagy költői, elvesztélői szerephez. Éppen az az izgalmas, hogy mennyire sokféle hangon szólalt meg Szendrei Júlia. A versekkel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy egyfelől megjelenik bennük az igazi romantika is, az eredeti értelmében, tehát nem csupán, sőt elsősorban nem is ilyen rózsaszín hangvételű költeményeket kell elképzelni, hanem szélsőséges érzelmeket megjelenítő és nagyon vad toposzokkal dolgozó szövegeket. Például visszatérő motívum a műveiben a féreg motívum, amit szembeállít a szárnyalással, a sasok szárnyalásával, és így nagyon szépen meg tudja mutatni a két végletet. Ugyanígy egyébként a romantikának ez a sötét oldala megjelenik az elbeszéléseiben is. Ugyanakkor a műveiben van egyfajta nagyon realisztikus vonal is, ugyanis nagyon pontosan tud bemutatni például egy kórházi hangulatot, vagy sok más ilyen példát lehetne mondani, ami az akkori való életnek a világát mutatja be. Például a gyermekeinek írt egyik meséje, a Mikulás című mese, azt tárja elénk, hogy milyen volt az akkori Pest szívének számító városháztér arca Mikulás idején. És ennek egy ilyen elképzelt változata is megjelenik természetesen a műben. De ki lehet emelni egy harmadik vonalat is a műveiből, ez pedig az, hogy mennyire hangsúlyosan épít allegóriákra, metaforákra, szimbólumokra, ami ismét egy másik irodalmi irányzat, és olyan nem túl gyakori megoldások is vannak a műveiben, hogy például nem ember az elbeszélő, hanem például egy növény, egy fa, egy narancsfa az, aki elmeséli az ő történetét, és ezen keresztül mutatja be azt, hogy mennyit tud szenvedni, leegyszerűsítve úgy mondanám, hogy az átlagos emberek ítélkezésétől az, aki valamiben más, aki valamiért különleges, vagy legalábbis abban az adott környezetben különlegesnek számít. Itt az említett mesében a narancsfa az, aki az alföldi pusztaságban teljes szenvedésre van kárhoztatva, hiszen annyira különbözik az őt körülvevő közektől. Azt hiszem, ez a néhány példa is jól érzékelteti azt, hogy mennyire sokféle volt ez az életmű, és hogy úgy lehet igazán megismerni, hogyha az ember olvassa a műveket.
A rádióhallgatóknak szeretném elmondani Gyimesi Emese valójában a kutatását már egyetemista korában elkezdte, több mint 10 évre tekinthetünk vissza a kutatásait illetően, így a Szendrei Júlia összes versei című kötete, amely 2018-ban jelent meg, és a 2021-ben megjelent Szendrei Júlia elbeszélései és meséi című kötete szorosan összekapcsolódik a kutatásokat feltáró másik két könyvével, a Szendrei Júlia irodalmi pályafutása kutatása, társadalomtörténeti kontextusok, illetve Gyermekszemmel Szendre Júlia családjában című könyvével. Hatalmas munka ez. Hogy halad lépésről lépésre a kutatás módszerét tekintve?
Nem könnyítette meg a helyzetemet az, hogy én elsősorban társadalomtörténeti érdeklődéssel rendelkezem, de ugye a kezdetén 2010-ben olyan kéziratos hagyatékot kezdtem el feltárni, Szendre Júlia különböző közgyűjteményekben lévő hagyatékát, ami az emberek szemében elsősorban irodalmi szempontból érdekes, meg én is irodalomszakos hallgató is voltam akkoriban. Tehát ennek a kettő területnek az ötvözését kellett megoldani, ami nem annyira egyszerű, mint amennyire evidensnek hangzik, viszont úgy látom, így visszatekintve, nagyon jó, hogy ezeken a módszertani dilemmákon, elméleti kérdéseken végigmentem, mert ez a két terület, az irodalomtörténet és a társadalomtörténet nagyon termékenyen tudja segíteni egymást. Viszont például a könyv esetében ennek az az eredménye, itt a Szendre Júlia irodalmi pályafutása társadalomtörténeti kontextusok című monográfiára utaltam. Tehát az a következménye, hogy nem egy olyan klasszikus monográfia lett, ami mondjuk műfajok szerint végig mennem Szendre Júlia munkásságán, hanem kifejezetten társadalomtörténeti szempontból elemzi Szendre Júlia írás használatát, és ennek a privát és a nyilvános vetületeit. Mondok egy példát, azt, hogy milyen volt Szendre Júlia publikációs stratégiája a versek tekintetében, és mi olvasható ki a kéziratokból, hogyan fejthető fel, hogy mit jelentett számára maga a versírás. És ugyanez a naplóírói gyakorlatán keresztül is megfigyelhető, a levélírói gyakorlatán, de akár ugye a saját gyermekeinek az írás használatán keresztül is, tehát engem itt elsősorban a privát és a nyilvános szféra közötti összjáték érdekel, és ennek az újragondolása, hiszen a nőtörténeti kutatásoknál egyébként mindig feljön ez a kategória, egyszerűen azért, mert nagyon sokáig szívósan tartotta magát az a nézet a társadalomtudományokban, hogy a 19. század vonatkozásában ez egy eléggé egyszerű képlet, ja, a nők annyira az otthon falai közé voltak zárva, itt nyilván a középosztálybeli nőkről beszélek elsősorban, illetve az arisztokratákról, tehát annyira az otthon falai közé voltak zárva, annyira nem léphettek a nyilvánosság elé, hogy lényegében a nőtörténet csak a privát szféra keretei között értelmezhető, és a nyilvánosság pedig teljesen a férfiak birodalma volt. Én a kezdetektől éreztem, hogy az én kutatásom esetében ez nem így van, ez nem állja meg a helyét, és hogy itt annyira finom átmenetek vannak a két szféra között, amit érdemes felfejteni, mert Szendre Júlia életpályája is így érthető meg igazán. Ezért lett végül is ez az alapkoncepciója a könyvemnek, mert lényegében az összes fejezet visszavezethető erre az alapproblémára.
Bevallom, a rádióhallgatóknak először egy előadásán hallottam, még a Szendre Júlia összes verse megjelenésekor Gyimesi Emesét, és kértem tőle interjút. A könyveit olvasva hallatlanul izgalmas, hogy ott van például Szendre Júlia publikált és publikálatlan verseinek gyűjteménye, és egy olyan tanulmány, amely érthetővé teszi társadalomtörténeti szempontból az olvasó számára ezeknek a verseknek a nagyszerűségét. Nem lehetett könnyű megfogalmazni a közérthető nyelven tudományos meghatározásokat, megállapításokat. Hogy dolgozott e tekintetben?
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye ez a monográfia a doktori disszertációmból készült, tehát nem a közérthetőség volt az elsődleges szempont, de igyekszem úgy írni akkor is, amikor tudományos szövegeket írok, hogy az egy elmélyült, de nem szakmabeli olvasó számára is érthető maradjon, és élvezetes maradjon, de nyilván ezek mellett ugye folyamatosan írok olyan szövegeket is, ami kevésbé szakszöveg, és inkább a közérthető megfogalmazásra helyezi a hangsúlyt, nem csak a Szendre Júlia kutatás nevet viselő kutatói blogomon jelennek meg ezek, hanem több különböző portálon, vagy például most kifejezetten egy olyan könyvet írok Szendre Júlia és Petőfi Sándor szerelméről, házasságáról, ami közérthetően kívánja megfogalmazni azt, hogy mit jelent lehetett ez a kapcsolat a kor kontextusában.
Mielőtt rátérnénk erre a most készülő könyvére, hadd kérdezzem meg, hogy az előadásokon milyen az érdeklődésük a mai fiataloknak és egyáltalán a hallgatóságnak Szendre Júlia írásai, életútja, vagy akár Szendre Júlia és Petőfi Sándor kapcsolata iránt.
Van néhány kulcskérdés, ami mindig vissza és visszatér. Tehát lényegében mindegy, hogy éppen a téma melyik aspektusáról tartom az előadást, vagy hogy milyen életkorú közönségnek, azt a kérdést szinte mindig megkapom, hogy miért ment férjhez újra Szendre Júlia Petőfi halála után, tehát hogy mi a motivációja a második házasságnak, hogy milyenek esztétikai szempontból a versek, hogy hogy lehet az, hogy eddig nem volt felfedezve, ez is egy visszatérő kérdés, mert annyira meghökkentő az emberek számára, és itt mindig elmondom azt is, hogy erre nem lehet úgy válaszolni, hogy csak ennél a konkrét esetnél maradunk, mert fontos megérteni azt, hogy a tudomány változik. Tehát az irodalomtörténetírás, a társadalomtörténetírás szemléletmódja is változik, és csak az utóbbi néhány évtized eredménye az, sőt Magyarországon még rövidebb időtartam, eredménye az, hogy nem csak a klasszikus politikatörténeti esemény történeti, hadtörténeti témák vannak előtérbe, vagy irodalomból nem csak a kánon központi alakjai, hanem ennél jóval árnyaltabban ismerhető meg egy adott korszak irodalma, társadalma, hogyha olyan szereplőket is bevonunk a vizsgálatba, akik korábban teljesen kívül estek a tudósok érdeklődésén. És ez a változás nem régen következett be. Ez is egy viszonylag friss tendencia, hogy a nőtörténetírás iránt ekkora szélesebb körben is az érdeklődés, és hogy ebbe a folyamatba szépen beleilleszthető a Szendre Júlia kutatásom is.
Nagyon sok információt is találunk ezekben a könyvekben. Például én nem tudtam letenni, bevallom őszintén, a gyermekszemmel Szendre Júlia családjában, amely a házasságot tulajdonképpen megindokolja Szendre Júlia által, és a gyereknevelést, hogy mennyire igyekezett Petőfi Zoltánban ébren tartani az édesapja Petőfi Sándor iránti szeretet, és így tovább. Tehát miért fontos, hogy lehetőséget teremt a könyvei által annak a korszaknak a polgári életének a megismerésére?
Szerintem azért fontos, hogy megismerjük, mert lényegében a mai életmódunk, világképünk ezen alapszik. Tehát egy csomó olyan jelenség az életünkben, vagy egy csomó olyan gyakorlat, amit mi természetesnek veszünk, az akkor alakult ki. Még az ünnepek is. Számtalan példát lehetne mondani, vagy az, hogy a tömegsajtó mekkora hatalom, és hogy a média hogyan befolyásolja az emberek gondolkodását. Gyermekek már rendszeres újságolvasók voltak, és hogy ez is része a gyermeknevelésnek. Vagy az önmagában, ahogy a gyermekek nevelése átalakul a 19. században, vagy ahogyan módosulnak az anya és az apa szerepek, ahogy kialakul a modern apa szerep, hogy egyre inkább, főleg értelmiségi körökben törekednek arra az apák, hogy ők is bevonódjanak a nevelésbe, és ez egy annyira hosszú folyamat, ami még most is nagyon aktuálisnak hangzik, holott ez már ekkor elkezdődött. Tehát szerintem azért érdemes megismerni ezeket a forrásokat, mert megtanít máshogyan gondolkodni, megérteni a saját létezésünknek a történetiségét, a saját gondolkodásmódunknak a gyökereit.
Nekem most például a Szendre Júlia íróasztala jutott eszembe. Mennyire újdonság, és erre manapság nem gondolunk, hogy a házaspárnál Szendre Júliának külön íróasztala volt, ahol dolgozott és írt.
Hogy ez mennyire nem volt evidens akkor, arra jó példa, hogy még több évtizeddel később sem volt természetes a náluk jobb módú családoknál sem az, hogy a feleségnek vagy a gyermeknek külön szobája van. Ez egyértelműen mutatja azt, hogy itt Szendre Júlia számára mennyire fontos volt a szellemi munka, és hogy azért egy olyan családban élt, amelyik ezt lehetővé tette, hiszen ez tényleg egyáltalán nem számított tipikusnak.
Vagy engem például megdöbbentett, és bocsásson meg, hogy most ezt idézem, hogy az egyik oldalon a bevásárló lista, a másik oldalán, amelyet ön közöl is, egy versrészlet pár sora olvasható Szendre Júliától. Milyen érzés ezeket a kéziratokat látnia, olvasnia, feldolgoznia?
Felejtsd érthetetlen érzés, amikor először voltak a kezemben, tehát azt az izgalmat, ezt örökre megőrzi magában az ember, meg azt a meghatottságot, hiszen valóban hihetetlen sokszor, hogy mind keresztül mentek ezek a kéziratok. És bár úgy gondolom, hogy ugye mindig a szellemi tartalom a fontosabb, nem a matéria, de mégis ezen keresztül, ugye a kéziratokon keresztül nagyon közvetlenül érintkezik az ember az akkori világgal. És azért is tartottam fontosnak mondjuk a verseket úgy sajtó alá rendezni, hogy nem csak magukat a vers szövegeket közlöm, hanem azokat az egyéb szövegeket is, amik azokon a kéziratlapokon találhatóak, mert így lehet átélhetővé tenni azt az olvasók számára, hogy mit jelentett számára a versírás, hogy milyen hétköznapi gyakorlatokba illeszkedett bele, és hogyan fonódott nála is össze úgy, mint aztán a modern nők sokasságánál a szakmai élet, a magánélettel, vagy a feleség szerep, az anya szerep, meg az író nő szerep mennyire szétboncolhatatlan volt számára.
Nagyon szép az is, ahogy jön a könyvek között, tehát a Szende Júlia összes verse, és a Szende Júlia elbeszélései és meséi között magán a könyv borítón is kapcsolatot teremt egy virágmotívummal. Beszéljünk erről egy kicsit.
Szendre Júliának van egy festményem, ami egy virágcsokrot ábrázol, és én ezt nagyon régóta szeretem, amikor 2011-ben készült a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az akkor nyíló állandó Petőfi kiállítása, és én készítettem akkor egy lapozót a frissen feltárt Szendre Júlia versekből és a már addig is ismert napló részletekből, akkor is már ennek a borítójaként ezt a virágcsokor festményt választottam, és aztán, amikor eljutottam oda, hogy kötetként is megjelentessem a feltárt és rendezett verseket, akkor azonnal tudtam, hogy ebből a virágcsokor festményből akarok kiindulni, és lényegében minimális módosítással maga a festmény jelent meg a Szendre Júlia összes versekötet borítóján. És aztán, amikor később az elbeszéléseket és a meséket is sajtó alá rendeztem, akkor sokat gondolkodtam a borítón, de annyira azt hiszem, hogy szeretném, hogyha ez a motívum megmaradna, hogy végül az lett a megoldás, hogy ezt a motívumot gondolta újra, emeltebb szinten egy nagyon jó grafikus Bátori Anna. Ugye itt nagyon erős színekkel dolgozott, lehet, hogy sokaknak első pillantásra egyébként meghökkentő, de én ezt azért tartottam kifejezetten jónak, mert ugyanez a szélsőségesség jelenik meg azokban a művekben is, amelyeket a kötetben olvashatnak.
Hol tart a kutatás, amit az imént említett, Szendre Júlia és Petőfi Sándor szerelmét illetően?
A könyvírás fázisában tart. Ez egy nagyon érdekes téma olyan szempontból, hogy bizonyára sokan azt hiszik, hogy erről már mindent tudunk, minden fel van tárva, és egyébként a források szintjén valóban sokkal jobban feltárt életszakasza ez Szendre Júliának, mint a Petőfit követő időszak, de azt veszem észre a munka során, hogy rengeteg olyan eleme van az ő történetüknek, amit valahogy mindig evidensnek vettek, és nem gondoltak bele a komoly kutatók sem, hogy mi volt ennek a kontextusa, milyen keretek között értelmezhető, hogy tényleg mit jelenthetett ez számukra a gyakorlatban. És én nagyon nagy hangsúlyt helyezek a döntéseikre is, hiszen ezek azért nagyon meglepő döntések voltak, amit mondjuk Szendre Júlia közvetlen környezete sem tudott jól fogadni. Alapvetően arra fog épülni a könyv, hogy ezeket a különböző kontextusokat élvezetes formában megmutassa.
Izgalmas lehet dokumentumok tükrébe feltárnia a valóságot, de mégis közérthetően. Hogy dolgozik ezen? Hogy képzeljük el ezt a regényes könyvírást?
Nem annyira regényes egyébként, tehát én kutatóként azért nagyon forráscentrikus vagyok mindig, és alapvetően a Petőfi kultusz jegyében rengeteg forrás született, mindenki megírta a századfordulón a visszaemlékezéseit. De hát ugye mindig számolni kell azzal, hogy ezekben ellentmondások vannak, nem pontosan emlékeznek. Itt nagyon erőteljes forráskritikára van szükség, tehát rengeteg forrással dolgozom, viszont ezek között mindig nagyon ébernek kell maradni, mindig kell kontrollforrásokat használni. Például volt már olyan eset, hogy Szendre Júlia egyik elejtett megjegyzése megcáfolt 5 visszaemlékezést, tehát tehát nagyon fontos a történészi forráskritika ezekben az esetekben, és azért azt is érdemes tudni, hogy egy visszaemlékezés akkor is nagyon értékes, hogyha nem igazat ír le abban a témában éppen, mert magáról a világról, amiben élt, ugye nagyon sokat, nagyon plasztikusan be tud akkor is mutatni. Például Lauka Gusztáv nagyon sok információra nem pontosan emlékszik, meg túloz, viszont abban nagyon jó, ahogyan bemutatja, hogy milyen volt a reformkor világa, hogy milyen lehetett ténylegesen akkor élni, hogyan zajlottak a hétköznapok, az ünnepek, tehát ezeknek a szintjeivel érdemes folyamatosan tudatában lenni nekem munka közben. Nyilván szelektálni is kell, meg a munkának ennél az írás részénél az is fontos, hogy az ember óhatatlanul létrehoz egy narratívát, és hogy ez az ő értelmezése, amit majd lehet, hogy valamikor megkérdőjeleznek, mint ahogy ő is megkérdőjelezi másokét, a korábbiakét, és ez így szép. Egyébként Kerényi Ferenc irodalomtörténészt írja az egyik könyvében, hogy a kutatás, a tudós munkája, ez mindig nemzedékek szép társasjátékát jelenti, és ahogyan én újra gondolom mások munkáit, úgy remélhetőleg majd valamikor az enyémet is újra fogják gondolni.
Engedjen meg egy személyes kérdést, emelje ki az ön által feltárt anyagokból Szendrey Júlia valamelyik írását, megindokolva, hogy miért éppen ezt választotta.
Hogy mit emelnék ki, akkor kifejezetten így a szabadságharc témaköréhez kapcsolódóan. Ennek az a címe, hogy a Honvéd neje. Én ezt az Elbeszélések sajtó alárendezése során tártam fel, korábban nem volt kiadva egyáltalán. Azért nagyon érdekes, mert egyrészt kapcsolódik egy megtörtént eseményhez, ami Madách Imre nővérével történt. Meggyilkolták a szabadságharc végén őt, a kisfiát és a második férjét. Viszont Szendrey Júlia nem is ezt helyezi a mű középpontjában, hanem azt az alapélményt, amit számára jelenthetett az, hogy a férje mindenét a hazának szenteli, és hogy ő nem akarja ettől visszatartani, de ugyanakkor egy folyamatos izgalom átélni azt, hogy visszajön-e a csatából, hogy látja-e még újra, nagyon árnyaltan mutatja be ennek a dilemmának a valós megélését, és lényegében mondhatjuk, hogy ez a szabadság szerelem dilemmának a Szendrey Júlia általi megfogalmazása, ami megmutatja azt, hogy ez nem csak egy szépen hangzó szólam volt számukra, hanem valóban húsba vágó választásokat követelt.
Kedves hallgatóink, dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történésszel, a Történettudományi Intézet munkatársával, Szendrey Júlia irodalmi pályafutásáról beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
És az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokom. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokom. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod. Neked, de te hallottál valamit rólam, és mi nem beszélgettünk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
S én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedik. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Az önmagam felé való elégedetlenség is tehet rabbá minket, amikor úgy gondolom, hogy még sehol sem tartok, hogy már 10 éve ugyanaz gyónom meg, hogy nem fejlődök se a hitemben, se a reményben, se a szeretetben. Egy helyben topogok, és elégedetlen vagyok. És ilyenkor valószínűleg nem látjuk helyesen magunkat, mert aki Krisztussal él és szentségekhez járul és imádkozik, az észrevétlenül, önmaga számára különösen észrevétlenül, de növekszik a szeretetben. És arról lehet megismerni a szentek szerint, hogy növekszünk a szeretetben, hogy úgy érezzük, hogy egyre kevésbé tudunk szeretni. Ez a jele annak, hogy egyre jobban szeretünk, ugyanis egyre inkább megismerjük magunkat. Ne legyünk elégedetlenek azzal, ahol tartunk, hanem mondjuk azt, hogy Uram, köszönöm, hogy már itt tartok, hogy már ennyit küzdöttél, szenvedtél velem, meg én is önmagammal, és már ide eljutottunk. Köszönöm, hogy itt vagyok, és én szeretnék tovább menni ezen az úton, szeretnék fejlődni, de most elégedett vagyok azzal, ahol tartok. Aki így fogja föl a fejlődését, az boldog tud lenni ebben az állapotában. Aki állandóan elégedetlen a teljesítményével, a haladásával, a jelen állapottal a lelkéletben, ő a boldogságot, örömet, szabadságot nem fogja megtapasztalni. Valamelyik szent mondta, talán Loyalai Szent Ignác, hogy nincs veszélyesebb dolog annál, mintha valaki az életszentségben túl gyorsan fejlődik, mert az gőgössé tehet minket, és bizony van benne igazság. Jézus azt mondja nekünk, azt parancsolja, legyetek hát tökéletesek, mint mennyei atyám tökéletes. De ebben a tökéletességben, tökéletesedésben, Jézusom, te diktáld a tempót, mert én állandóan elégedetlen vagyok, és mindig gyorsabban szeretnék menni, mint amire képes vagyok. Szabad az az ember, legalábbis az életszentség magasabb fokára jutott, aki a kellemetlenségeket, amik érik nap mint nap, elfogadja és megköszöni az Istennek. Nincs olyan nap, hogy ne érjen minket kellemetlenség, a mi hozzáállásunktól függ, hogy ezek a szabadsági fokainkat csökkentik vagy növelik. És csak a szabad ember tud ezekért, a kellemetlenségekért, vagy kellemetlen emberekért hálát adni az Istennek. Mert az úgynevezett nehéz emberek, akik mindannyiunk életében vannak, hála a jó Istennek, ezek a nehéz emberek, akiket nehéz elviselnünk, ezek tesznek legtöbbet a mi lelki üdvünkért és a szabadságban való haladásunkért, ha úgy állunk hozzájuk. Szeretettel, elfogadással, megértéssel, irgalommal, és megesik rajtuk a szívünk. Nagyon gyorsan el tudjuk veszíteni a pillanatnyi szabadságunkat akkor is, ha elkezdünk kapkodni, rohanni, mert a gonosz az űz hajt minket. Gyerünk, gyerünk, még a lelki életben is. Haladjunk előre, ez nem tempó. Hol tartasz még sehol? Ez nem imádság, amit végzel. Már is kiestünk a békénkből, szabadságot veszítettünk, és már a gonosz irányíthat. Ne engedjük meg neki, hogy üzzön, hajtson minket. Mert ő azt mondja, hogy ne maradj ki ebből se, ne maradj ki abból se. Mindenben részt kell venned, mindenhol ott kell lenned, és ha nem, akkor nem élsz teljes életet. És a nyugodt életet nem engedi meg nekünk itt a földön. Kérjük az Urat, hogy ő adja nyugalmat nekünk, békességet, mindent megfontoltan, nyugodtan tegyünk, és ne engedjük, hogy ebből kizökkentsenek minket. Hányszor megtapasztaljuk, hogy húzzuk, halasszuk az időt, aztán elindulunk az utolsó pillanatban, már alig érünk oda, közben sietnünk kell, autóval is kapkodunk, nincsen már nyugalom bennünk, ahova megérkezünk, ott indulatosak vagyunk, átragad a környezetünkre, és az az indulatosság, ez a kapkodás, még sokszor szentmisén is előfordulhat ilyen, és már is oda az isteni légkör, a nyugalom légköre, a szeretet légköre. Szenvedésekhez, nehézségekhez, kellemetlenségekhez álljunk úgy, mint Jób, aki azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Vagy azt is ő mondta, hogy ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Köszönjük meg a jó Istennek, a kellemetlenség ér minket. Kis Teréz is azt mondta, sőt ő kérte, hogy azt akarom, hogy zavarjanak. És amikor zavarták, nyugalmas perceiben, akkor megköszönte az Istennek, és azt is megköszönte, hogyha valamikor pedig nyugodtan hagyták. Ő mindent megköszönt az Istennek. Pió atya így imádkozott, jöjj áldott fásultság. Nagyon értékesnek tartotta azokat az időszakokat, amilyen fásultság, nehézség, kellemetlenség, kedvetlenség, mert ezeket mind fölajánlotta az Istennek, és tudta, hogy ezek nagyon-nagyon érdemszerző időszakok, amiktől mi általában menekülünk. Öleljük át szeretettel a kellemetlenségeket, mint ahogy Jézus átölelte szeretettel a keresztjét, ami a mi keresztünk, amit helyettünk vitt. A veszteségeinktől sem kell félni, mert ez a félelem is szabadságvesztéshez vezet, mert az életben folyamatosan érnek minket veszteségek is. Ilyen veszteség például egy betegség, amikor elveszítjük az egészségünket, vagy veszteség az idősödő korban, hogy már nem vagyunk olyan fürgék, már nem úgy látunk, már nem úgy hallunk. Tehát szépen veszítjük el az érzékeinket, tompulnak az érzékeink, veszítjük el a képességeinket, amiket kaptunk az Istentől, és ezekhez hozzá lehet úgy is állni, hogy méltatlankodunk, elégedetlenkedünk, mérgesek vagyunk, amikor nem látjuk a betűket, összefolynak előttünk, és egy életen keresztül csak méltatlankodunk, mert veszteségek érnek minket. És úgy is hozzá lehet ehhez állni, hogy Uram, Te adtad a látásomat, én most visszaadom ezt neked. Te adtad a hallásomat, most visszaadom neked. Te adtad a fürge lábamat, most visszaadom neked. És mindent, amit kaptam tőled, ajándékot, szép lassan, fokozatosan visszaadom neked. És legvégül az életemet is visszaadom neked, amit tőled kaptam. Az az idős, aki így öregszik meg, az boldog. És boldogan készül nem csak a halálra, hanem az örök életre. Mert szép lassan, apránként mindent visszaadott, amit az Istentől kapott, mert tudta, hogy tőle kapta. És az ilyen lélek odaát mindent ezerszeresen visszakap. Mert valójában csak az a miénk, amit odaadunk. Nagy szabadsági fokról, belső szabadságról tanúskodik az is, amikor a másik gyengeségéhez helyesen krisztusi módon állok, nem pedig sas szemmel észreveszek minden kis hibáját, és arra lecsapok azonnal, mert előttem hibázni nem lehet, én magam sem merek hibázni, és attól rettegek, hogy valamikor is hibát követek el, akkor nem mondhatom magam szabadnak. Fábri Kornél atya mondta, nagyon tetszett nekem, azt mondja, nálunk a sekrestyébe ki van írva nagybetűkkel, hogy itt hibázni szabad. Micsoda felszabadultság. Hibázhatok? De jó olyan helyen lenni, ahol a hibáimat elnézik nekem, ahol nem nagyítják föl, ahol szeretettel gyöngéden állnak hozzám, ahol megesik az embereknek a szíve rajtam. De jó lenne, hogyha elnéznék egymás hibáit. Természetesen a józanság határain belül. Gyerekek is rettegnek az órán attól, hogy valami rosszat mondanak, mert az egész osztály egységesen fölnevet, amikor kiderül, hogy én valamit nem tudok, vagy rosszul mondok, vagy nevetségessé válok. És már gyerekkorban belénk nevelődik az, hogy nem szabad hibázni, mert akkor kinevetnek. Akkor meglátják, hogy milyen gyenge vagyok, és bizony ez elkísér egy életen keresztül minket. Azt is megérthetjük, hogy nagyon sok nyomorúságunk a rossz indulatunkból ered, hogy bizony nagyon sokszor rossz a feltételezésünk a másik emberről, önmagunkról is, a helyzetekről is, tehát rossz maga az indulat, ami kiindul belőlünk. Rosszá teszi még a legszebb, legmagasztosabb cselekedeteket is. Kérjük az Urat, hogy ezt az indulatot változtassa meg bennünk, és tegye jó indulattá, hogy jó indulatú emberek legyünk, akik még a hibában is, a másik hibázásában is meglátják a jó szándékot, akik mindenben meglátják Isten akaratát és a jó szándékot. Szabadságunkból veszítünk akkor is, amikor elkeseredünk, amikor úgy gondoljuk, hogy hát fölösleges, amit csinálunk, fölösleges az a jó, amit teszünk, talán még az imádság is, mert nem tért meg, akiért imádkoztam, nem gyógyult meg, meghalt, elkeseredek, fölösleges imádkozni. Fölösleges ezekért az emberekért imádkoznom, nem változnak meg, nem járnak templomba, nem imádkoznak, nem térnek meg, akkor minek? Elkeseredem, szabadságomat veszítem. Nem lehetünk sikerorientáltak, mi csak tegyük a jót, a többit pedig bízzuk a jó Istenre. Így tették a szentek is. És a rosszra mi mindig jóval válaszoljunk. A másik ember rajtam elkövetett bűne nem veszi el az én szabadságomat, amíg a bárány szelíd harcmodorát gyakorlom. De amikor a farkasnak a harcmodorát választom, és bűnre bűnnel válaszolok, haragra haraggal, akkor ugyanúgy elveszítem én is a szabadságomat. Addig, amíg a bárányi harcmodort használom, amíg szelíd maradok, és krisztusi módon állok az ellenem elkövetett támadással szemben, vagy a bűnnel szemben, addig megőrzöm a szabadságomat. A körülöttem lévő bűnös struktúrák sem veszik el tőlem a szabadságot, amíg nem azonosulok velük, amíg nem válok a világ fiává, hanem megmaradok világosság fiának lenni. Amíg az evangélium szerinti életet élem, és ragaszkodom az igazsághoz, amit megismertem Jézus Krisztus által, és ami szabaddá tesz engem. Addig szabad vagyok a környezetem bűneitől, bár hatással vannak rám, és szenvedést okoznak, de belsőleg szabad maradok. Mivel a szív bőségéből szól a száj, ezért a szavainkból tudhatják meg az emberek, és én magam is, hogy mi van belül a szívemben. Egy szabad lélek, az szabad arra, hogy Isten akaratát tegye, Isten dicsőítse, és egy kevésbé szabad, vagy börtönben raboskodó, a bűn börtönében raboskodó lélek pedig a szívéből csak káromkodást hoz elő, csúnya beszédet, pletykát, megszólást, ítélkezést, panaszkodást, elégedetlenkedést, kesergést, nyekergést. Komoly jelek a szavaink a belső szabadságunkra nézve. Köszönjük meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy a szabadságról, belső szabadságról való elmélkedés által minket is most közelebb vezetett ehhez az Isten gyermeki szabadsághoz. Gondoljunk bele abba, hogy ő mennyit küzd értünk, mennyit tesz értünk, mennyit tett értünk, és mennyit tesz most is. Működjünk együtt az ő kegyelmével, hogy napról napra ezt a szabadságharcot vívva ő vele, egyre közelebb jussunk az életszentségben a tökéletességre, és ne azért akarjunk tökéletesek és szentek lenni, mert majd az egyház kanonizál minket, hanem azért, hogy egyre inkább szeretni tudjunk úgy, ahogy Jézus szeretett minket. Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója föl, nem őröl a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedett. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése volt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzed járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek most meg teljesen, kérlek most meg teljesen. Süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mélyre süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,